jelenlegi évet igencsak meghatározó, mondjuk úgy tektonikus mozgásokról lehet beszélni, amennyiben ugyebár a mondjuk úgy emberemlékezet óta semleges Svédország NATO-ba lépését említjük. Vagy amikor a nyáron az ukrán hadsereg legképzettebb egységei áttörtek tulajdonképpen a Kurszki régióba, az orosz Kurszki régióba, vagy amikor Izrael Iránt támadta, illetve Libanonba mondjam úgy egy ilyen nis vagy külön háborúcskát kezdett a gázai történések mondjam úgy folytatásaként. Vagy akkor, amikor nagyon sokak csodálkozására Donald Trump mégiscsak trónra léphet, vagy a legutóbbi események is nagyon-nagyon fontos események, ugyebár Bashar al-Assadnak a rezsimje becsődölt, és az új Szíria kialakulásának lehetünk talán tanúi, vagy ugyebár úgy néz ki, hogy Dél-Koreában komolyan veszik a választópolgárok a törvényességet és az elnöki hatalomnak a kézben tartását, hát Yuk Sun-yeolnak a bűnvád alá való helyezése, bűnvádi eljárás indítása ellene, erről van szó. Tehát 24 igencsak teli volt meglepő és elég világrengető történésekkel. Ezeknek zöme tulajdonképpen mintegy folytatódni fog 25-ben minden bizonnyal. Nekem is az az érzésem, hogy a Közel-Kelet egy kicsit vinni fogja magával az újságok címlapjait. Ugyebár a legfontosabb kérdések egyike az, hogy akkor mi fog történni tulajdonképpen a poszt-Assad Szíriával, azaz marad egy enyhe próbálkozás, hogy a többféle törzsből, többféle csoportosulásból, félig meddig politikai csoportosulás, mindenképpen fegyveres csoportosulásból sikerül-e tulajdonképpen egy tömböt, egy országot összehozni, vagy pedig továbbra is kérdőjellel Szíria egy bukott ország marad tulajdonképpen erősebb és gyengébb iszlamista csoportosulások által vezérelve. Ez egy nagy kérdés, annál is inkább, mert hogy Szíria sorsa eddig is függött és összefüggött Törökország, Irak, Jordánia, Libanon és Izrael sorsával. 25-ös évben mindenképpen fény derül arra is, hogy mi történik ezekkel az országokkal, Szíria felemelkedése vagy bukása emeli vagy rántja magával ezeket a régiós társakat. Ha már a Közel-Keletről beszéltünk, akkor Iránnak a további sorsa nagyon fontos, ugyebár Irán, egészen pontosan Teherán, a vezetésről beszélünk, a politikai katonai vezetésről beszélünk, körülbelül az eddigi történésekre kétféleképpen reagálhatott. Az egyik az, hogy megpróbálták elkerülni azt, hogy az európai iráni nukleáris paktum nem teljesítése, vagy feltételeinek nem teljesítése, az újabb dúsításoknak a felgyorsítása tükrében lehetőleg kerüljék el azt, hogy az európai, illetve amerikai szankciók élesebben vágjanak a húsba és elérjenek a csontig. Tehát volt egyfajta ilyen lavírozó magatartás, a másik pedig ugyebár, amikor tulajdonképpen percek választották el Tel Avivot és Teheránt attól, hogy háborúba keveredjenek, itt főleg arra reagálnék, hogy az irániak tulajdonképpen a két, mondjam úgy, légi büntető hadjáratukból egyelőre úgy néz ki, hogy vesztesen kerültek ki a légvédelmi területi és a közel szomszédságban lévő területi jelző berendezéseiket, jelző hálózatokat elvesztették tulajdonképpen, a légvédelmi képességük lecsökkent. Az én kérdésem az lenne, hogy ilyen körülmények között, amennyiben Izrael továbbra is elképzelések frontján tartja azt, előterében tartja azt, hogy Iránra most, hogy Szíria labilis csapást kell mérni egyszer mindenkorra, hogy mennyire lesz ennek pontosan az ellenkezője a hatása, és pedig az iráni nukleáris programnak a felszínre buktatása, felszínre emelése lesz a hatás, és nem az iráni rezsimnek a esetben megbuktatása. Ez 25-ben szerintem így vagy úgy kiderül. Lépjünk egy picit vissza, ugyebár Európába is kevesebbet foglalkoztunk Európával. Nagyon sok a találgatás azt illetően, hogy akkor 25-ben eszkaláció következik be, további és kérdőjeles, hogy hogyan fog az kinézni, eszkaláció fog-e bekövetkezni az orosz-ukrán háborúba, hogy ez a immáron 3 éve warzone, ez mennyire minősül továbbra is forró zónának. Ez nagyon-nagyon sokba függ attól, hogy az ukránok Kozba hogyan veszítenek területet, tartanak meg területet, és nagyon sok múlik azon, hogy Donald Trump miképpen fogja megvalósítani az oly régen 24 órás elintézési idővel rendelkező békítő szándékot, hogyan fogja ezt tulajdonképpen kivitelezni olyan körülmények között, hogy Ukrajnának nagyon komoly fenntartásai vannak azzal szemben, hogy az eddig oroszok által elfoglalt területeket feladják, adott esetben ebben egy NATO védőernyő, nem NATO tagság, csak NATO védőernyő ért cserébe, ezzel járó biztonsági garanciákért cserében, de arról is beszélhetnénk hosszan és mérehatóan, hogy Oroszország maga Vlagyimir Vlagyimirovics sem néz ki úgy, vagy mutatkozik tulajdonképpen tárgyalóképesnek ebben az egész közvetítői folyamatban. Meglátásom szerint rövid vagy középrövid távon maximum fegyvernyugvásra kerülhet sor. Békéről szó sem lehet, és ezt fegyvernyugvást is a felek mind a két része, vagy mind a két fél tulajdonképpen pihenésre és tovább fegyverkezésre, vagy újra fegyverkezésre fogja felhasználni, úgyhogy 25-ben, amennyiben nem fog súlyosodni a fronton a helyzet, véleményem szerint semmiképpen nem lesz egy hosszas, egy maradandó békefolyamat éve 25. Kínáról beszéljünk még egy keveset, ugyebár nagyon kíváncsi mindenki arra, hogy ez a kínai-orosz No Limits partnerség, ez valójában miből is áll, akkor anno, amikor ez elhangzott, ez a kijelentés, vagy ez a megfogalmazás megszületett, attól errefele nem lettek sem láthatóbbak, sem láthatatlanabbak tulajdonképpen a kínai segítségadások Moszkva irányába, tehát ezeket sejteni lehet, némi nemüleg utalások vannak arra, hogy Peking elnézi, és ha vonakodva, de azért segíti Moszkvát, konkrétumok kevesek, inkább a hatásba, a régiós hatásba mérhető le például a kínai segítség, egészen konkrétan én például az észak-koreaiak belépését az orosz hadseregbe, ezt tartom egy ilyen jelnek. Addig a pillanatig, pár hónappal ezelőttig mindenki úgy tudta, hogy Kína egyféleképpen felelősséget vállal az észak-koreaiak viselkedéséért. Itt Észak-Korea nem kérdezte meg Kínát arról, hogy hogyan reagálna arra, hogyha például az oroszok oldalán harcolnának Ukrajna területén adott esetben, és ez nagyon komoly eszkalációhoz vezetne. Magyarán Észak-Korea egy kicsit maga mögött hagyta a pekingi nagybácsit vagy nagytestvér tekintetét, és megkérdezésük, bólintások nélkül cselekedett, egészen komoly következményekhez vezethet ez, minden esetre Kína presztízs rombolásához.
Mindezeknek milyen hatása lehet akkor ránk nézve, európai uniós lakosokra nézve, olyan lakosokra, akik végül is a NATO tagországában élnek?
Véleményem szerint aggodalomra van ok, félelemre nem igazán, végül is mire találták ki ugyebár a NATO-t, Európát bent tartani, Oroszországot kint tartani, és Németországot lent tartani, azaz csendben, békében, fegyverkezés és hegemóniás attitűdök nélkül. A jelenlegi állapotban úgy néz ki, hogy Európában a politikai szférát illetően mindenképpen két nagyon nagy beteg van, ebből az egyiknek gazdasági kifutása is van, ez Németország, a másik nagy beteg az Franciaország kellett volna legyen ugyebár a politikai motor, Németország az ökonomiai, tehát a gazdasági motor, mind a kettő nagy betegek. Németországban félő a további előretörése az AfD és a jobboldali alakulatnak, politikai alakulatnak is lepjének. Franciaországban az elnök egy olyan hazardírozásba futott bele, amelyből szintén a szélső jobb erősödése, de adott esetben a szélső baloldal erősödése is, további erősödése bekövetkezhet. Egyik sem jó, és egyik sem rózsaszínű leányálom. Tehát Európa politikai szinten eléggé megosztott, nagy betegnek nyilvánul. A NATO maradt továbbra is az egyetlen, mondjam úgy, födő, vagy pacifizáló, vagy nyugtató, adott esetben megnyugtató tényező. Eddig helyel közel sikerült az, hát hogyha csak a nordik országok, az északi országok legfrissebb belépését nézem, óriási eredményt ért el a NATO. Tehát az oroszokat sikerült kívül tartani. A nagy kérdés ott van, hogy anélkül, hogy NATO tagságot adnának Ukrajnának gyorsított módszerekkel, anélkül megvédhető-e a továbbiakban Ukrajna, illetve adott esetben egy amerikai komponens nélküli, vagy csökkenő amerikai komponensű NATO, európai NATO képes lesz-e tulajdonképpen, amennyiben az oroszoknak kedvük támad Moldovára és Romániára szemet vetniük, képes lesz-e tulajdonképpen ezt a két országot, legalább Romániát, hiszen NATO tagok vagyunk, hatékonyan megvédeni.